Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: a pénzügyminiszter szerint új növekedési modellre van szükség itthon a gazdaságpolitikában, fel kell számolni a túlárazások gyakorlatát, és egyenlő versenyfeltételeket kell kialakítani. A bizalom helyreállítását, a kiszámítható piacbarát gazdasági környezet kialakítását nevezte legfontosabb feladatának az új kormány gazdasági és energetikai minisztere. Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát a közlekedési és beruházási minisztériumban. Több más mellett erről beszélt hétfői szakbizottsági meghallgatásán a szakminisztérium vezetője. Erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság, ezt állapították meg az idei évre vonatkozó gazdasági várakozásokat összegző elemzésükben a CIP-bank elemzői. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Új növekedési modellre van szükség a hazai gazdaságpolitikában. Erről beszélt az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának meghallgatásán Kármán András, akit a testület még azt megelőzően hallgatott meg a parlamenti szokásjognak megfelelően, hogy az új kormány letette a hivatali esküt. Kármán András kiszámítható költségvetési és üzleti környezetet, igazságosabb és egyszerűbb adórendszert és fenntartható fiskális pályát ígért. A következő percekben a bizottsági meghallgatáson elhangzottak összefoglalója következik. Tiszta profilú pénzügyminisztériumot hozunk létre, elválasztva egymástól a gazdaságfejlesztést és a költségvetést, valamint az adószabályozást, kezdte felszólalását még pénzügyminiszterjelöltként Kármán András, aki ezt követően azt mondta, a hiány és különösen az államadóság fenntartható csökkentéséhez elengedhetetlen lesz a gazdaság beindítása.
Ahhoz, hogy ebből a zsákutcából kitörjünk, radikális gazdaságpolitika váltásra van szükség, egy új növekedési modellre. Olyan modellre, amely a termelékenység növekedésére, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek térnyerésére és képzettebb munkaerőre épül.
Kiemelte, a hazai gazdaság nem átmeneti, hanem tartós visszaeséssel és strukturális problémákkal küzd. A Tisza kormány ezért elmozdulna egy diverzifikáltabb gazdasági szerkezet irányába, érdemben javítaná az üzleti környezetet, és megszüntetné a versenytorzító közvetlen állami beavatkozásokat.
Kulcskérdés emellett a tisztességes verseny helyreállítása. A rendszer szintre emelkedett korrupció a túlárazások miatt nem csak a költségvetési hiány egyik legfontosabb okozója, hanem alapjaiban torzítja a gazdaság működését is.
Kármán András kiemelte, a kiszámíthatatlanság az elmúlt években a költségvetés tervezésének gyakorlatában is megmutatkozott.
A tavalyi évben összesen 46 alkalommal módosította a Fidesz kormány az Országgyűlés által elfogadott 2025-ös költségvetést. Az évközi módosításokkal így összesen 2212 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag parlamenti jóvágyás nélkül. Ez pedig súlyos demokratikus deficitet jelent a költségvetési politika gyakorlatában.
Kármán András elmondta, a Tisza kormány 4 éves középtávú költségvetési pályában gondolkodik, visszatérnek az őszi költségvetésbenyújtás gyakorlatához, a 2020-as büdzsét is ősszel fogják elfogadni. Kármán András a tervezett adópolitikai intézkedésekről szólva megismételte, visszaállítanák a katát, csökkentenék az alacsonyabb keresetűek adóterheit, a minimálbér 9%-kal adózna, a medián kereset lesz az alacsonyabb adókulcs alsó határa, ez most valamivel több, mint bruttó 620 ezer forint. Kérdésre válaszolva elmondta, megtartják a családi adókedvezményeket, az anyák SZIA-mentességét, duplájára emelik a családi pótlékot, megemelik a 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjakat, megtartják a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. Az intézkedések forrása részben az lesz, hogy nem költenek propagandára, megszüntetik a túlárazott szerződéseket, felszámolják a korrupciót és hazahozzák az uniós forrásokat. Lesz vagyonadó, ennek megállapításához a központi adatbázisok állnak rendelkezésre. A határ 1 milliárd forint lesz, az adókulcs pedig 1%. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, a különadók átmenetileg megmaradnak. Cáfolta azt az ellenzéki felvetést, hogy a különadókból befolyt pénz a lakossághoz megy. Közölte, bizonyos gazdasági szereplők és szektorok kevesebb adót fizettek, vagyis a különadó sokkal inkább a vállalati szektorban okoz egyenlőtlenségeket. Kármán András kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy az új személyi jövedelemadó rendszert 2027-től vezeti be a kormány, az egészséges élelmiszerek, vagyis a zöldség és a gyümölcs áfáját azonban még idén 5%-ra csökkentik.
Nagyon bonyolult lenne ezt épp közbe bevezetni, ugye egy személyi jövedelemadó rendszerről van szó, tehát 2027 elejétől várható, és a mi számításaink szerint ugye az adózók felének fog ez kedvezményesebb lehetőséget teremteni, tehát több mint 2.200.000 emberről beszélünk, aki jövőre már kevesebb adót fog fizetni emiatt. Az áfánál nagyobb a mozgástér, ott a kormánynak, a felálló kormánynak majd kell döntést hozni, ott lehetőség van akár már ebbe az évben meglépni az ígért áfacsökkentést, ezt a kormány el fogja dönteni. Én azt gondolom, hogy ezért fogunk beterjeszteni egy teljesen felülvizsgált költségvetést augusztus végéig a parlamentnek, hogy az idei költségvetési hatással járó ígéreteink már ott meg tudjanak jelenni, és nagyon gyorsan, néhány hónappal később már nyilvánosságra fogjuk hozni ugye a 2027-es költségvetési tervezetet, ami pedig a jövő évi hatásokat fogja tartalmazni, tehát ezekből minden pontosan ki fog derülni, de én azt gondolom, hogy nem tudok addig erről felelősen nyilatkozni, amíg ugye nem állt fel a kormány, és nem vizsgálta át a helyzetet, és ezeket a költségvetési törvénytervezeteket nem készítette elő.
Kármán András pénzügyminisztert hallották. A bizalom helyreállítását, a kiszámítható piacbarát gazdasági környezet kialakítását nevezte a legfontosabb feladatának az új kormány gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány Istvánt az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága még jelöltként hétfőn hallgatta meg. A testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett támogatta kinevezését. A következő összeállítás még a miniszter eskütétele előtt készült. A magyar gazdaság kivéreztetett állapotban van, az uniós források be vannak fagyasztva, a beruházások 2022-höz képest 20%-kal zuhantak. Ilyen helyzetképet adott a gazdasági és energetikai miniszter jelölt szakbizottsági meghallgatásán, azt követően, hogy röviden felvázolt a szakmai élet útját. Kapitány Istvánt hallják.
Ugye nagyon sokan kérdezték tőlem az elmúlt napokban, hetekben, hogy hogyan indítjuk be a magyar gazdaságot. A gazdaság beindításának a kulcsa a bizalom, a befektetői, lakossági bizalom. Én azt tapasztaltam szakmai pályafutásom során, hogy az emberek vezetésével, a rendelkezésre álló humán erőforrás jó felhasználásával, tiszta célokkal, kiegyenlített pályával sikereket lehet elérni. A politikusoknak az a feladata, hogy ezt a környezetet teremtse meg. És a mi feladatunk az lesz a következő néhány évben, hogy ez létrejöjjön Magyarországon.
Kapitány István elmondta, amit az elmúlt években tapasztaltak, az éppen ellenkezője volt ennek.
Láttunk rögtönzést, kivételezést, korrupciót, közpénzből hízlalt kormányközeli hátországot. Tehát a magyar gazdaság nem azért lassult le, mert a magyar emberek ne dolgoznának eleget, hanem mert a kormány és a gazdasági vezetése rossz gazdája volt ennek a területnek, nem alakult ki a bizalom. Mikor a bizalom nincs meg, akkor a befektetések is lelassulnak, a lakossági fogyasztás is lelassul. A mi kiinduló pontunk az, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni elsősorban. Másodszorban tisztességes versenyt, zéró toleranciát hirdetünk a korrupcióval szemben.
A miniszter jelölt közölte, változást hozhat a gazdaság számára az, hogy a Tisza kormány ígéretet tett arra, hogy 2026. augusztus 31-éig hazahoz 10,4 milliárd euró uniós forrást. Hozzátette, a tárgyalások már megkezdődtek, ez a forrás lehívható, a pénzt átláthatóan fogják felhasználni. Megjegyezte, hogy a magyar gazdaságban most is vannak támogatások és jó programok, ezeknek is átláthatóaknak kell lenniük. Kiemelte, versenyképes energiát kell adni a lakosságnak és a vállalatoknak is. Ezt hívjuk működő és emberséges Magyarországhoz vezető útnak fogalmazott. Az uniós forrásokra visszatérve Kapitány István a bizottsági ülés utáni sajtótájékoztatón elmondta, a teljes csaknem 10,5 milliárd euróból csaknem 6,9 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, a többi hitel, hangsúlyozta, haladékra nincs lehetőség. A miniszterjelölt azt is elmondta, hogy fontos feladata lesz a rövidesen felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak és a kormányzás első 100 napjában az összes a korábbi kormány által kötött szerződést át fogják majd vizsgálni. Arra is kitért, hogy a turizmusnak külön államtitkárságot fognak létrehozni, az energia területén pedig célzott energiahatékonysági programokat vezetnek be, sürgette egy átlátható nukleáris stratégia kidolgozását, és azt is hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgálni a Paks 2 beruházás szerződéseit. A miniszterjelölt azt is közölte, a magyar ipar fejlesztése mellett kiemelt szerepe lesz az innovációnak és a startup barát környezetnek. Az ár és topról és a különadókról azt mondta, a piac akkor működik jól, hogyha minél kevesebb a beavatkozás, de álláspontja szerint most még nincs itt a két intézkedés kivezetésének ideje. Folyamatosan zajlanak az egyeztetések az Európai Unió és a magyar kormány között. A hazánknak járó mintegy 10,4 milliárd eurós források hazahozataláról, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a határidő szoros, augusztus 31-e, haladékra pedig nincsen lehetőség.
Őszintén mondom, hogy az nem egy egyszerű dolog, hogy valamit 3 hónap alatt kell lebonyolítani, amire lett volna egyébként 3 éve. Az országnak, hogy a magyar emberek részére ezt a 10,4 milliárd eurót hazahozza, de mindenki, aki ebben a programban részt vesz, a magyar rész is, és az Európai Uniós rész is, nagyon komolyan veszi ezt a munkát. Az adminisztrációs részét, a projektmenedzselési részét el kell végezni az Európai Uniós szabályok szerint. A projektek kiválasztása folyik, a projekt struktúrának a megalakítása is, és kialakítása is folyik. Ez annyit jelent, hogy projekt tevékenységek fognak kezdődni, olyan megoldásokkal próbáljuk ezt véghez vinni, amelyik lehetővé teszik, hogy augusztus 31-ig megkapjuk az engedélyt ezeknek a projekteknek a lebonyolítására, illetőleg ugye szeptember végéig a kifizetések meg tudjanak történni. 6,9 milliárd euró az, ami vissza nem térítendő támogatás, a maradék a hitel része, és mi az egészet szeretnénk felhasználni. Jövő héten is van egy nagyon részletes tárgyalás az Európai Uniós csapatokkal, és mi mindent meg fogunk tenni, és határozottan bízunk abban, hogy ezt a pénzt, amit a magyar emberek számára ugye, haza kell hoznunk, én azt gondolom, hogy nagyon jó esélyünk van arra, hogy ezt le tudjuk bonyolítani.
Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert hallották. Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát a rövidesen felálló közlekedési és beruházási minisztériumban, jelentette ki szakbizottsági meghallgatásán. A tárca vezetője, Vitézi Dávid azt is közölte, vége a vasútrombolás időszakának. A magyar közlekedéspolitika előtt jelentős feladatok tornyosulnak, legyen szó vasútról vagy közútról, kezdte felszólalását a közlekedési és beruházási miniszteri posztvárományosa, aki kiemelte, komoly országépítési feladat vár a minisztériumára. Ezt a munkát szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni. Vitézi Dávidot hallják.
Ugyanis ebben a minisztériumban is, vagy ezeken a szakterületeken is, azért nagyon sok olyan kérdés van, ahol a magyar közvélemény nem láthat tisztán, és ahol visszaélések, szabálytalanságok, túlárazások, a magyar közérdekkel ellentétes döntések gyanúja merült föl az elmúlt években, vagy az elmúlt másfél évtizedben. Nekünk bármennyire is a jövőre szeretnénk, és a jövőre is fogunk koncentrálni. A munkánk azzal kell, hogy kezdődjön, hogy megnyitjuk a múltnak azokat az aktáit, amelyek eddig rejtve maradtak az érdeklődő magyar szemek és a magyar nyilvánosság elől. Legyen szó a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével összefüggő dokumentumokról, legyen szó például arról, hogy milyen megtérülés számítás és milyen közlekedéspolitikai dokumentumok alapozták meg a Mohácsi híd kétszer két sávra bővítését, hogy történt a szolnoki nagy MÁV járműjavító magánkézbe játszása, mi történt a Dunakeszi járműjavító körül, ahol az oroszokkal és együttműködve egy közös kocsi biznisz indult el, és ez végül a járműjavító csődjéhez vezetett, és ahhoz, hogy például idén nyáron sem lesz elég működő Intercity kocsi.
de emellett folytatta a miniszterjelölt, választ kell kapni arra is, hogy mi történt az autópálya koncesszió esetében, a múlt aktáinak feltárásában együtt fognak működni minden releváns hatósággal, emelte ki. Vitézi Dávid brutális károkozásnak nevezte azt, hogy az előző kormány nem hozta haza az uniós forrásokat. Évi 1 milliárd eurót, összesen 800 milliárd forintot folyattak így ki a magyar gazdaságból. Kiemelte, hogy ebből a pénzből járműcseréket, felújításokat lehetett volna elvégeztetni. Le lehetett volna például cserélni az összes hévet, de ehelyett az előző kormány a kampányban patyomként tendereket írt ki. Azt, hogy ezeknek nem volt valós tartalma, jól mutatja, hogy a kabinet ezeket a tendereket a választás után sorra vissza is vonta.
Ez már reparálhatatlan kár. Nekünk most az a dolgunk, hogy ez ne ismétlődjön meg, és még nagyobb nagyságrendben ne történjen meg újra. Ne történhessen az meg, hogy elbukjuk a helyreállítási alap forrásait, további uniós pénzeket. Ez nem lesz könnyű, hiszen itt is gyakorlatilag a semmittevés jellemezte a leköszönő kormányzat működését. Gyakorlatilag 2026, tehát az idei év nyaráig elköltendő uniós pénzekből gyakorlatilag semmit nem használtak fel, nem indítottak el, nem is számítottak arra, hogy sikerül ezeket hazahozni, és éppen ezért itt nekünk most nem csak az a feladatunk, és főleg ennek a tárcának a szemszögéből nézve fontos ezt kiemelnem, nekünk nem csak az most a feladatunk, hogy hazahozzuk az uniós pénzeket, hanem az is a feladatunk, és ennek a jelentős része rám fog hárulni ebben a felálló kormányban, hogy ezt szabályosan, határidőre és a magyar emberek érdekében el is tudjuk költeni.
Vitézi Dávid azt mondta, le kell zárni a vasút rombolás korát, és át kell lépni a vasút fejlesztés korszakába. Felül kell vizsgálni a lezárt vidéki vasútvonalakat, új járműparkra van szükség, és a vidéki regionális vasút felújítására. A közutaknál fejleszteni kell az alsóbb rendű utakat, az építés területét az elmúlt években az átláthatatlanság, a látványberuházások és a korrupció jellemezte, azt a titkosítási gyakorlatot, amit Lázár János korábbi tárcavezető bevezetett, felül fogják vizsgálni. Megfelelő jogszabályokkal fellépnek a közúti autóversenyzés ellen, és széles társadalmi bázison újjáalakítják a KRESZ-t, összegezte. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallották. Erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Ezt állapították meg az idei évre vonatkozó gazdasági várakozásokat összegző elemzésükben a CIP Bank elemzői. A pénzintézet vezető elemzője azt mondta, erre az évre 1,8%-os GDP bővülést várnak. Az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció. Trippa Marian hozzátette, álláspontjuk szerint Magyarország a kormányváltással megkapta az esélyt arra, hogy középtávon újra növekedési pályára állítsa a kormány a gazdaságot. Az elemzőt a költségvetés helyzetéről és a rövidesen várható hitelminősítői döntésekről is kérdeztem.
Jelenleg az év egészére 1,8%-os GDP bővülési ütemet várunk. Az első negyedéves vártnál jobb számok egyelőre alátámasztják ezt a várakozásunkat, de nyilvánvalóan, amikor majd a KSH részletes adatokat publikálja, szükség esetén mi is revideálni fogjuk az előrejelzést. Azt gondoljuk, hogy az idei évben a növekedés szerkezetében még drasztikus változások nem lesznek, továbbra is a fogyasztás lesz, a háztartások fogyasztása a fő motor, amit a stabil munkaerőpiac, a nagyon erőteljes bérkiáramlás, a reálbéreknek az emelkedése, és általánosságban az erősödő fogyasztói bizalom fog támogatni. A beruházások esetében a több éves mélyrepülést követően már stabilizációra, de nem erőteljes növekedésre számítunk. A nettó export pedig az idejében azt gondoljuk, hogy lefele fogja húzni a növekedést, hiszen az importunk egy nem nagyon gyors, de stabil ütemben nő, az exportot viszont a gyenge külső kereslet korlátozza.
Az inflációs pálya miként alakulhat, ugye az infláció alakulását, hogyha nézzük, akkor az év elején meglehetősen jó számokat láttunk. Megmaradhatnak-e tartósan ezek az alacsony számok?
Nem, az év további részében fokozatos gyorsulásra számítunk a fogyasztói árindexben. Az első negyedévben a nagyon alacsony 2% alatti, 2% körüli számokat nagyon meghatározta a tavalyi év magas bázis, tehát ez egy technikai hatás. Ahogy ez a technikai hatás gyengül, eltűnik, úgy egy emelkedő pályára áll a fogyasztói árindex. Jelenlegi alapelőrejelzésünk azzal kalkulál, hogy az év végére a mostani 2,1%-os ütemről 4% környékére emelkedik a fogyasztói árindex. Éves átlagban viszont a kedvező első negyedévnek köszönhetően még így is 3%. 3% körüli, picit 3% fölötti átlagos pénzromlási ütem várható. Nyilván az idejévi előrejelzést bizonytalanná teszi azt, hogy nem tudjuk, hogy az ársapkákkal, ár és sapkákkal mi történik majd a jövőben, mikor, milyen ütemezésben vezetik ki őket, ha kivezetik. Nem tudjuk, hogy a következő időszakban az elhalasztott jövedéki adó emelés, az infláció követő áremelések mikor gyűrűznek be a fogyasztói árindexbe. Viszont ezeket az infláció emelő hatásokat várakozásunk szerint az erősebb forint árfolyam részben kompenzálni tudja, és ugyanez igaz az emelkedő külső inflációra, tehát az energiaársoknak az inflációs hatását az erősebb árfolyam picikét ellensúlyozni tudja.
Ugye a forint már a választásokat megelőzően is erősödött, és ez az erősödés, ez a lendület, ez kitartott, sőt csúcsokat döntött is a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, miközben ugye a dollár az gyengülő pályára került. Meddig tarthat a forint erősödése?
A forint erősödése gyakorlatilag már lassan egy másfél éves tendencia. 2025-ben is jelentősen erősödött a devizánk, és gyakorlatilag a feltörekvő univerzum egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze volt, ami annak volt köszönhető, hogy itthon magas volt a kamatszint, tehát a kamat különbözetünk más devizákhoz képest egy meglehetős előnyt biztosított nekünk, illetve általánosságban véve nem volt rossz a feltörekvő piacok megítélése, részben a dollár gyengülése miatt. Tavaly év utolsó részében pedig erre a pozitív általános hangulatra még rárakódott a választások előtti pozícionáltság, tehát a piacok fokozatosan, ahogy közeledtünk a választás időpontjához, egyre erőteljesebben áraszták azt, hogy kormányváltás lesz Magyarországon, ami egy gazdaságpolitikai fordulatot is magával hoz. A választások utáni heves erősödés pedig én azt gondolom, hogy a választás tényleges eredményének volt köszönhető, a kétharmados többségnek, ami a piacok számára azt az üzenetet küldte, hogy a nem csak új kormány lesz, de az új kormány egy nagyon-nagyon erős felhatalmazással vághat bele a kormányzásba, ezt áraszták a piacok. Én azt gondolom, hogy ezek a pozitív hírek, várakozások nagyjából teljes egészében beépültek már a jelenlegi árfolyamba. Elméletileg ez azt jelenteni, hogy rövid távon egy konszolidációs fázis következik, amikor nagyobb mértékben határozzák meg a forint rövid távú mozgásait a külső tényezők. Itt is lehetnek azonban pozitív fejlemények, hogyha esetleg az iráni konfliktus megnyugtató módon megoldódik, vagy más pozitív hírek érkeznek, akkor rövid távon még akár erősödhet is néhány forintot az euró-forint keresztárfolyam, akár a 350-es szint környékére is lenézhetünk. Egy ilyen 6-12 hónapos időtávban azonban én azt gondolom, hogy nagyjából ez az alja az euró-forint keresztárfolyamnak, egy a jelenleginél valamivel gyengébb szinten konszolidálódó stabil árfolyammal kalkulálunk.
A költségvetés helyzetét, hogyha tekintjük, akkor mennyire látunk most tisztán? A fölálló megalakuló új kormány, illetve a pénzügyminiszter is időt kért a költségvetés helyzetének áttekintésére, illetve a költségvetés újra pozícionálására, de mi az, amit most tudunk?
Most mi sem tudunk sok mindent, hiszen hogyha az újonnan felálló kormány is azt mondja, hogy nem lát tisztán, akkor mi piaci elemzők sem láthatunk teljesen tisztán. Amit azonban sejthetünk vagy tudhatunk, az az, hogy az idei évi 5%-os hiánycél az nem lesz tartható, tehát az idejében minden bizonnyal ennél magasabb lesz a hiány. Nekünk az előrejelzésünk az 6,5-7% közötti éves deficittel kalkulál. Azt gondolom, hogy a költségvetési folyamatokat világosan tényleg az ősszel fogjuk majd átlátni. Az újonnan felálló kormánynak is az az ígérete, hogy szeptemberre kapunk egy pótköltségvetést, ami egy stabil, hiteles bázist adhat a jövő évi tervezésre, és utána az ősz folyamán megismerhetjük a 2027-es költségvetést is.
Mindeközben ugye hitelminősítői felülvizsgálat is vár Magyarországra májusban, illetve az ősz folyamán is. Mire számíthatunk a hitelminősítők részéről? Itt ugye az S&P-nél meglehetősen gyenge a pozíciónk, és már a korábbi alkalommal is úgy lehet fogalmazni, hogy rezgett a léc.
Így van, az S&P az, akinél a leginkább rezeg a léc, hiszen ott már egy esetleges leminősítés azt jelenteni, hogy bóvli nem befektetésre ajánlott kategóriába kerülne a magyar adósságnak a besorolása. Én azt gondolom, hogy a belpolitikai fejlemények után itt kaptunk egy kis türelmi időt a hitelminősítőktől, és ezt nem csak gondolom, hanem a hitelminősítők jelzése is erre utalnak. Nyilván van egy kormányváltás most, időt kell hagyni az új kormánynak, hogy egyrészt áttekintse a költségvetés helyzetét, a kormány is egy tiszta képet kapjon a költségvetésről, illetve idő kell arra is, hogy fel tudjanak vázolni egy középtávú, hiteles, reális makropályán alapuló költségvetési pályát. célt. Ezért én azt gondolom, hogy most a tavaszi nyári felülvizsgálati körben negatív lépésekre nem kell számítanunk a hitelminősítőktől. Ez viszont nem jelenti azt, hogy megúsztunk mindent, hiszen az idén még van egy minősítési kör november-decemberben. Arra az időpontra viszont az új kormánynak elő kell állnia egy hiteles, transzparens költségvetési tervvel, ami alapján a hitelminősítők dönteni tudnak. Én azt gondolom egyébként, hogy ha van egy ilyen középtávú konszolidációs tervünk, ami intézkedésekkel alátámasztva mutatja be azt, hogy középtávon ezt a idei 6,5-7% közötti hiányt hogyan fogjuk fokozatosan csökkenteni, akkor jó esélyünk van arra, hogy elkerüljük a leminősítést, sőt, akár egy-másfél éven belül legalább a negatív kilátás semlegesre változhat.
Trippon Mariant, a CIP Bank vezető elemzőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.